Ma én a furcsa világosságról szeretnék nektek beszélni. Ugye az üzenet sorozatnak a lényeg az az, hogy rengeteg olyan dolog van ma a világban, a mai társadalmunkban, a társadalomban, ami teljesen normális, pedig tök egészségtelen. Tehát akár a válásokat nézzük, vagy egyedülállónak lenni, de párkapcsolatban élni, tehát nem vállalni fel a házasságot, tehát ez ma már normális, úgy nevelni fel a gyerekeket, hogy nem házastársak nevelik, hanem élettársak, tehát ez is normális, akkor szexuális életet élni 12 éves kortól kezdve, ez már normális. Ja, tehát egyre durvább dolgok a normálisak. És aztán itt vagyunk mi keresztények, akik meg nem vagyunk normálisak, ugye? Tehát furcsák vagyunk, mert valami másról beszélünk, vagy valami mást mondunk, persze Jézusra hallgatva. Úgyhogy erről szól ez az üzenetsorozat. Beszéltünk eddig arról, hogy mit jelent ez a furcsa gyülekezet, mit jelent az, hogy mit jelent a furcsa szeretet, miért furcsa manapság Isten szeretete, a feltétel nélküli szeretet, mikor minden szeretetnek van feltétele manapság, és elvileg azt mondják, hogy ez így működik, hogy feltétellel, különben mindenki ki fog használni, meg mindenki hátba szúr, meg minden. Meg múlt héten beszéltünk arról, hogy furcsa kegyelem. Ez sem egy közkedvelt dolog. Érdem nélkül kapni kiváltságokat ajándékba, mindenféle fizetség nélkül. Az milyen világ lenne már, ugye mondanák emberek. Tehát ez furcsa. És a világosság is egy furcsa dolog. Lehet, hogy ez egy kicsit elvontabb az a cím, hogy furcsa világosság, de én a világosságról akarok nektek beszélni. És az, hogy Krisztus mit tesz az életünkben, aki a világosság. És biztos, hogy voltatok már olyan helyzetben ti is, hogy tudom én, strandon, vagy fürdőben, ha már nyáron vagyunk, de lehet, hogy a plázában, vagy akárhol sétálsz az utcán, valahol ott vagy, és nagyon ismerős az arca az embernek. De egyszerűen nem jut eszedbe, hogy hívják, nem tudod azt, hogy ki az, de tudod azt, hogy már időt is töltöttél vele, meg beszélgettetek, meg mit tudom én. De tök ciki a helyzet, mert nem tudod. Annyi volt vele, mint Pesten is, de Szegeden is rengeteg. Tehát mindig ez a kérdés, amikor már sokat vagyunk együtt, vagy ott van a közelemben, mit tudom, akár egy játszótérésről is egy szülő, hogy jó, hová jár a gyereked iskolába? Hová jár a gyereked óvodába? Hol dolgozol? Tehát mégis így megismerem újra. És akkor kiderül, hogy honnan ismerik egymást, és ő meg csodálkozik, hogy de már beszélgettünk is. Hát mondom, jó, hát vannak még furcsa emberek ezen a földön, köztük vagyok én is. Na, de milyen érdekes az, hogy tehát lehetsz valakivel közösségben, ismerheted őt valamennyire, de tehát ez azt jelenti, hogy még együtt is vagytok, sőt, együtt is megtapasztaltok dolgokat, de még sincs kapcsolatod vele. Tehát lehet, hogy töltöttél vele együtt időt, volt valamiféle közösséged vele, de még sincs kapcsolatod vele, sőt, nem ismered őt. Tehát, tudom én, nem olyan rég volt ez, és akkor kiderült, hogy ő meg nem is emlékszik rám. Na mindegy, de hogy... Na, mindegy, érdekes volt a helyzet, most nem mesélem el, de igenis van olyan, hogy közösségben vagyok valakivel, de mégsem ápolom vele a kapcsolatot. És Jézussal való kapcsolatunk az ugyanez lehet. Hogy ott van egy hívő, vagy ott vagy te, mint hívő, lehet, hogy élvezted egyszer valamikor a Jézussal való kapcsolatot, de vagy közösséget, de ma nincs vele kapcsolatod. Tehát simán előfordulhat. És ott vagy, most mit értek az alatt, hogy közösségbe vagyok vele. Van egy istentisztelet, szép dalok, végre a jó hangú énekes is itt van, nem a repet fazék, és akár kiráz a hideg, a hang hallatán, vagy a dal alatt az a jelenlét, ami ott van, és de az, hogy kiráz a hideg, vagy van valamiféle pozitív megtapasztalásom egy Isten tiszteleten, az nem azt jelenti, hogy, hogy kapcsolatom van Jézussal, hanem azt esetleg, hogy jól működik a légkondi. Tehát hogy azért rász ki a hideg. Tehát, vagy mit tudom én. Tehát azért, mert vannak érzéseink, vagy megtapasztalásaink, ez nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy van kapcsolatom Jézus Krisztussal. Mondjuk egy Isten tiszteleten, ahol nyilván egy bizonyos módon az is a célunk, hogy legyen megtapasztalás is. Közösen együtt tapasztaljuk meg Isten jelenlétét, a közös éneklésben, az ige hirdetésben, az imádságban, és abban, hogy együtt vagyunk közösségben, és tudjuk egymást bátorítani, vigasztalni, kihívni, törődni, és ezek mind tapasztalattal járnak. De azért, mert van valamiféle tapasztalatom, az nem azt jelenti, hogy van kapcsolatom. Amúgy megnéz az ember egy jó videoklipet, egy olyan zenei stílusban, ami tetszik, neki abba is kirázza a hideg. Oké? Tehát, hogy ezek az érzések nem feltétlenül hozzák azt, hogy nekem van kapcsolatom Jézus Krisztussal. Úgyhogy, na, igazából amit mondani szeretnék, az, hogy lehet, hogy ott vagyunk a gyülekezetben, lehet sírunk ott, könnyezünk, meg minden. Tehát van valamiféle megtapasztalásunk, akár szellemi megtapasztalásunk, vagy, ahogy most én neveztem, hogy közösségünk Jézussal, de még mindig úgy megyünk haza, hogy nincs kapcsolatunk ő vele. Tehát eljövünk, tapasztalunk valamit, és aztán úgy megyünk haza, és az egész héten úgy megyünk végig, hogy kapcsolatunk nincsen vele. Oké, ez tök simán előfordult. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy nincs kapcsolatom vele a hét közepén, hogy amikor ő szólna hozzám kedden vagy csütörtökön, nem ismerem föl. Csinálom a régi módom szerint. A normál üzemmódom szerint csinálom a dolgokat. A régi módszereim szerint. Tehát ha Isten hangja szólna hétköznap, vagy akár meg is jelenne, úgy értem, nem egy ilyen palástba vagy valami, tehát ez a Jézus ábrázolások, amik vannak a különböző freskókon, hanem megjelenik különböző élethelyzetekbe, vagy valakin keresztül megjelenik számodra, szól hozzád, lehetőséget ad, akkor nem ismerném fel, ha nincs vele kapcsolatom. Úgyhogy pásztorként, pásztorotokként én azt szeretném, hogy amikor itt megjelentek, hétvégente, akkor legyen közösségetek, legyen megtapasztalásotok, de azt is szeretném, hogy hétköznap is legyen kapcsolatotok Jézussal. És én szeretnék ebben segíteni. Szeretném, nekem is szükségem van erre segítségre, ezért mondja nekem is Isten ezt, de nekünk is mindannyiunknak erre szükségünk van. Hogy egy hétköznapi kapcsolatunk legyen Jézus Krisztussal. Ne csak akkor, amikor összejövünk, és történnek dolgok, amik úgy mondjuk stimulálják az érzelmi világunkat. Oké? Úgyhogy. Egy mondat, ami nem lesz kiírva, bár ezeket ki szoktam mindig írni, mert jó, hogyha látjuk is a szemünkkel. Tehát a Jézussal való hétköznapi kapcsolat, az változást fog hozni az életemben, és ennek a világnak az életében is, a világban is. Tehát a hétköznapi kapcsolatom van Jézussal, az változást fog hozni az életemben. És honnan tudom ezt? A Bibliából, János 8.12, az viszont ki van írva. Jézus azt mondta az összegyűlt sokaságnak, ahol sokféle ember van, van hívő, nem hívő, azt mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely az örök élet. Oké, tehát aki engem követ, Jézust, az nem a sötétségben él, ahol mindenki más él, hanem a világosságban. Tehát egy élete, ami a hétköznap is benne van. Az élete világosságban lesz, nem a sötétségben. Nem csak a hétvégén, nem ez a másfél-két óra, amíg itt vagyunk, vagy egy szerdai alkalmunk, vagy amikor ebben az épületben vagyok, hanem az életem lesz világosságban, és nem sötétségben. Oké? Tehát, János evangéliumban egyébként 7-szer mondja Jézus azt, hogy én vagyok. többek között azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor. Tehát egy csomó mindenre mondja, hogy én vagyok. És ilyenkor mindig tehát társul hozzá az értelem, vagy az az értelme a mondandójának, hogy ő úgy beszél magáról, hogy ő Isten. És egyébként ezért akarták őt megölni. Ezért is ölték meg, mert azt mondta magáról, hogy Isten. És tehát amikor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és azt mondja, hogy aki követ engem, tehát nem azt mondja, hogy aki ismer engem, vagy aki figyel rám, vagy aki körülöttem van, hanem aki követ engem. Tehát aki követ engem. Tehát velem jön, én lépek egyet, én vagyok Jézus, és te jössz velem. Én lépek egyet, te jössz velem. Nem azt mondja, én ismerem azt a fickot, úgy hívják, hogy Jézus. Meg elég picike már, mert sok lépést megtett nélkülem, hanem azt mondja, hogy lépek egyet, és te jössz velem. Gyere. Gyere, ez az iga, jó? Körülbelül így néz ki az iga is. Gyere. Csak én a fejed alá rakom az igát, és akkor a lábad nem ér le, és akkor az én erőmmel mész. Még csak húznod se kell, én viszlek. Érted? Tehát vele járni. És azt mondja, hogy az ígéret, ugye, mert azért elég csücskös ez a követni Jézust. De mindig, amikor egy kicsit olyan erőteljeset kér, vagy olyan lehetetlennek tűnő dolgot kér Jézus, mindig dob mellé egy ígéretet is. És azt mondja, hogy ha követsz, akkor nem a sötétségben fogsz élni, már ez jó, hanem a világosságban, ami az örök élet. És ez Jézus ígérete. És szeretnék a világosságról beszélni négyféle aspektusból, nézőpontból, és az egyik ilyen, mondhatjuk azt, hogy az első pontunk az üzenetben, hogy a világosság az támadó. Oké? Tehát a világosság támadó. És tehát amikor az ember megházasodik, az már eleve lesokkolja az embert, az a tény, hogy összeházasodott, mert bekerült az életedbe egy tükör, aki beszélni fog hozzád. És vissza fogja reflektálni, vissza fogja tükrözni azt, aki vagy. Szóvá fogja tenni azt, aki vagy. És ez egyébként jó. Én hiszem, hogy Isten nem azért adta a házas társainkat, hogy boldogok legyünk, hanem hogy Krisztus képére formálódjunk. És nagyon könnyű szubjektívnak lenni, és önzőnek maradni egyedülállóként, mert nincs tükröm. Nincs tükröm. Amikor ott van valaki, aki szinte 24 órán keresztül lát, nem a gyüliben, ugye, hogy mindenki néz, és akkor várja Isten üzenetét a pásztor balutól, nem, virág engem alsógatyába lát otthon. Oké? Meg mindenféle más hülyeségemmel együtt lát otthon. Jóban, rosszban lát otthon. Tehát, és látja azt a balut, akit ti nem láttok esetleg. Ja, sőt, biztos. Tehát, hogy a házastárs az az életre formál bennünket, Isten ajándéka számunkra. Na most, aztán jönnek a gyerekek, csak még jobban bonyolítják, mert tudjátok, tehát egy bűnös családban, vagy nem család, tehát egyedülálló, az egy bűnös ember. Ha jön kettő bűnös ember, akkor már két bűnös ember van, ugye? De ha jönnek még a kis tompikák is, tehát a gyerekek, akkor már rengeteg bűnös ember van egy családban. Na mindegy, tehát most ez nem ilyen családi szeminárium, nem ez a lényege a dolognak. Igazából nem is ezt akartam mondani, azt akartam mondani, hogy éjszaka, tehát van, hogy sokat iszom este lefekvés előtt, mert hát szomjas az ember főleg nyáron, és aztán éjjel ugye az ember nem mozog, tehát nem kiizzadja, mert van olyan, hogy rengeteget iszok, és nem megyek el WC-re, tehát kiizzadom az egészet, de éjjel nem izzadja ki az ember többnyire, és akkor ki kell menni WC-re. És ugye hát tudod, főleg ha sok gyerek van, ez most már annyira nem jellemző, mikor még kisebbek voltak, akkor hát ugye a csapdák azok ugye el voltak helyezve a folyosón, meg a szobába, tehát legódarab. Villany nem kapcsolok föl, mert akkor meg kapok. A mellettem alvó segítőtársamtól kapok, hogyha fölkapcsolom a villanyt, úgyhogy az embernek sötétben kell kibotorkálni a WC-re. Ugye akkor ilyen nyivákoló állatok, tehát ráz, aztán próbálsz csöndbe kikerülni, senkit ne ébresszél föl, de K.O. az egész. És akkor megérkezel a WC-be, és fölkapcsolod a villanyt. Miért kell fölkapcsolni a villanyt? Kérdezik a hölgyek. Hát, könnyen beszéltek, mert csak leültök, aztán hadd jöjjön. Oké? A fiúknak célozni kell, ahhoz meg világosság kell. Oké? Tehát, nem egyszerű, nem egyszerű. Tehát valakinek így egyszerű, valakinek úgy egyszerű. Oké? Na mindegy, a lényeg az, hogy fölkapcsolod a villanyt, és mi történik? Fél percig nem látsz semmit, mert egész éjjel sötétbe voltál, sötétbe mentél ki, tehát, sőt, sötétbe mentél ki, tehát a sötétséghez hozzászokott a szemed, kitágultak a pupillák, és fölkapcsolod a villanyt, és hirtelen bam, képen vág a világosság. Oké? Tehát ez történik a WC-n. És utána próbálj beletalálni. Jó. Tehát, de olyan az érzés, az embernek legszívesebben visszakapcsolná a világosságot, a fényt, mert rossz. Mert rossz, kényelmetlen, nem szeretem. De ha vársz egy picit, akkor hozzászoksz. Tehát hozzászokik a szemed a világossághoz. És aztán már nem fog zavarni. És ugyanez igaz szellemileg is. Hogy ahogy követjük őt, Jézust, előbb vagy utóbb támadni fog a világosság. Tehát támadni fog. Mert a világosság az mindig támadja a sötétséget. Mindig. Egyszerűen nincs más választás a sötétségnek. Igazából a sötétség az nem valami, az a világosságnak a hiánya. Tehát ez a sötétség. És amikor világosság van, akkor menekülnie kell. Tehát akkor menekülnie kell a sötétségnek. És ha a világosság megjelenik, és minél tovább járunk benne, akkor annál inkább hozzá fogunk szokni. Ja, úgyhogy, de alapvetőleg támadó. Támadó. Nem hívő embereknél például. Tehát sokaknak azért van problémája kereszténységgel, tehát olyanok, akik nem hívők, mert azt mondjuk, hogy Jézus az egyetlen út. Oké, tehát nincs más út Istenhez, csak Jézus. És erre azt mondom, hogy nyugi, ne kapd föl a vizet, lehet, hogy ez támadó lakhat, de csak nyugi. Hadd, hogy hozzászokj. Tehát ne hozz hamar, elhamarkodott döntést, vagy ne kapd föl a vizet rá, csak hagyd, hogy a szemed hozzászokjon. Mit jelent ez az, hogy nézd meg, nézz utána, tegyél fel kérdéseket, beszélgess emberekkel erről, olvass el egy könyvet, hogy mit jelent ez, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez? Mit jelent ez? És rá fogsz jönni amúgy, hogy tényleg ő az egyetlen út. Én ezt végigjártam, ezt az utat, ezt a gondolkodást, és rájöttem, hogy tehát ő az egyetlen, az összes vallási vezető közül, aki feltámadt, és ma is él. Nincs más vallási vezető. Mindegyiknek van sírja, valahol ott vannak a csontjaik, és ezt teszi egyedivé a kereszténységet, hogy Jézus feltámadt. Úgyhogy mivel ő feltámadt, ezért odafigyelek arra, amit mond. És fontos nekem minden egyes szava, amit mond. Hívőknél, hogy támad a világosság? Hát, tudod, egy kérdés. Van-e bármi tetszetős dolog, ami a sötétségben nő? Nincs. Tehát elmész egy erdőbe, és fölemelsz egy ilyen nagyobb fatörzset, és így fölemeled, arrébb rakod, és látod, hogy milyen gusztustalanságok rohangálnak ott, és menekülnek a sötétség, a világosság elől. Mert sok gusztustalan dolog él a sötétségben. Vagy éjjel fölkapcsolod a lámpát a WC-be, WC-sztori vissza, és akkor látod ezeket a ezeket a csempebogarakat, amik vannak, ezek a nagyon pici, ilyen soklábúak, vannak ezek éjszakai bogarak, a házakban élnek. Ilyen, nem tudom, egy-kettőt lehet látni pár naponta, tehát nem az, hogy ilyen tömegével vannak, mint a hangyák, hanem ilyen, nem tudom, éjszaka, tehát ez csak éjszaka találkozol vele. Csempe környékén. Én találkoztam ilyen Budapesten és Szegeden is, tehát biztos, hogy láttatok már ti is ilyet. Mert lehet, hogy ti nem bambuljátok ugye az éjjeli vécézés közben a csempét, vagy mármint a padló követ. Na. Na, hát én úgy elmerengek ott még egy ideig. Na, úgyhogy mindegy. A lényeg az az, hogy a világosság, mikor összecsattan a sötétséggel, akkor menekülnek a dolgok. És minél tovább járunk a sötétségben, egy bizonyos területen az életünkben, tehát annál támadóbb lesz majd az ő szava, amikor ő szól arról a területről. Tehát minél tovább ott pöffeszkedtem a sötétségben egy területen, annál inkább támadóbb lesz az a szó, amit Isten majd szól nekem arról a területről. És azt fogom mondani, Uram, ez fájt. Vagy Balú, ez fájt. Én meg csak mondjuk egy igeverset olvastam föl. Tehát nem én mondtam, hanem Jézus mondta. De hogy ez az első reakció, hogy ez egy májgeri volt, kösz. De azt mondom erre, hogy csak hagyd, hogy kikristályosodjon. Tehát ha Isten szól egy sötét területhez, ahol fáj, akkor ne reagálj rá, ne utasítsd el, csak hagyd, hogy hasson. Hagyd, hogy hozzászokja ahhoz a gondolathoz. Hagyd, hogy tanítson, gondolkozz rajta, tegyél fel kérdéseket ezzel kapcsolatosan. Tehát ne elutasítás, ne elmenekülés a világosságról, hanem maradj a világosságban, és hagyd, hogy hozzászokj. Hagyd, hogy hozzászokj. Úgyhogy példabeszédek 1:7 azt mondja, az örökkévalót tisztelni és félni, na ez a bölcsesség forrása és kezdete. Csak az öntelt ostobák gyűlölik a bölcsességet, és vetik meg figyelmeztetését. Oké, tehát itt is megjelenik egy bizonyos módon a világosság és a sötétség. Tehát az örökkévaló tisztelni és félni, ez a bölcsesség forrása és kezdete. Oké, tehát aki tiszteli az Urat, Jézus Krisztust, tehát világosság, elfogadja a világosságot, annak lesz bölcsessége. A világosság lesz számára a bölcsesség az élet különböző területein. Oké? Az ostoba? Ez gyűlöli a világosságot, ez menekül. 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 És megveti a figyelmeztetést. És tehát az élete, az aztán tükrözni is fogja. Mert pusztulni fog az élete. Ja, úgyhogy... Úgyhogy nem egyszerű ez. Nem egyszerű ez. Mert... Tehát könnyen meg lehet, és lehet, hogy nem mondjuk ki így a szavakat, de ott vagyok hívő emberként, és azt mondja itt ez a példabeszéd, kicsit átültetve a szavainkban, hogy én bízom ő benne az örökké valóságot illetően, hogy majd ő egyszer engem a mennybe fog vinni, én abszolút bízom benne, de annyira már nem szeretem, hogy megmondja, hogy az életem területeit hogyan rakjam rendbe, hogy mi a bölcsesség az életem különböző területe. Annyira már hatása legyen arra, hogy élek. És ez az ostobaság. Ez az ostobaság. De amikor valaki így él, akkor én egy kicsit megijedek. De tényleg megijedek. Mert azt tudom, hogy aki elfogadja a világosságot, aki kapcsolatban van Jézus Krisztussal, ha valaki kapcsolatban van Jézus Krisztussal, akkor az változni fog. És amikor azt látom, hogy valaki nem változik semennyit, nem fontos neki az, hogy Jézus mit mond, és elutasítja, akkor nem akarom azt mondani, hogy nincs megtérve, de van bennem egy ijegység, vagy egy félelem, hogy lehet, hogy nincs is kapcsolata Jézussal. Tehát nem is ismeri őt. Lehet. Tehát én nem látok olyan említést, olyan példát a Bibliában, ahol valaki úgy döntött volna, hogy nem fog változni. Nem fog változni. Hanem mindenkivel kiszúrok. De én Jézus követő vagyok. Hogy mindenkivel kiszúrok körülöttem. Tehát nincs, ilyen nincs. És lehet, hogy ez bántó, akár a hiperkegyelmi srácoknak. Én hiszek a kegyelembe, figyeljetek én is. Tehát én is hiszek a kegyelembe. De ha arra használom Isten kegyelmét, hogy védekezzek a világosság ellen, akkor ott valami nem stimmel. Tehát ez, tehát ahelyett, hogy megbánás lenne, vagy megvallás és megtérés az életemben, ehelyett inkább védekezek a kegyelemmel, hogy nekem ez szabad csinálnom. Ezt nekem szabad bűnben élnem, ez rendben van. Tudod, akkor igazából ez egy más evangélium. És az Isten igében nincs benne ez az evangélium. Ez gúnyt űzök Krisztus keresztjéből és a kegyelemből. Ja. Na, úgyhogy milyen témák lehetnek bántóak számunkra? Például a pénzügyek, ugye? Ez mindig fölhozom, de tényleg ez egy olyan terület, amit mindig is föl kell hozni. Tehát amíg nincs a pénzem Isten kezében, a pénzügyi területem Isten kezében, addig nincs a szívem teljesen nála. És ezért is nagyon-nagyon erős az elhatározás bennem, hogy az ősszel csinálunk egy olyan bibliaiskolát, de ez ne üsse ki a biztosítékot senkinél, tehát ez nem iskolaszerű lesz, okay? hanem szeptember, október, november és december második péntekjein, minden második pénteken, itt, ebben a teremben, 6-tól 9-ig, tehát adunk neki időt, tehát nem egy órára jövünk össze, nem kettőre, legalább legyen 3x45 percünk minden alkalommal, és a pénzügyekről fogunk beszélni, de nem ilyen malacperselj szinten, hanem az, hogy Isten milyen elveket tanít a Bibliában a pénzügyekről. Hogy hogyan tudunk élni Isten ígéret földjén. Úgy gondolkodva a pénzügyekről, az ajándékainkról, mindenről, amit Isten adott nekünk. Tehát egy hűséges sávfárként hogyan tudunk élni ebben a mai világban. Ja, úgyhogy én azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon hasznos dolog lesz. Úgyhogy bárki jöhet, ez nem lesz akadémikus, ez olyan lesz, mint ahogy most beszélek. Tehát egy egyszerű tanítás lesz, és végig fogunk menni a Biblián A-tól Z-ig, úgyhogy jó lesz, izgalmas lesz, és nagyon-nagyon hasznos. Isten áttöréseket fog tenni az életünkben, én azt gondolom, meg vagyok róla győződve. A saját tapasztalatomból is tudva ezt, hogy áttörések lesznek, hogyha az életünket ezen a területen odaigazítjuk ahhoz, ahogy ő gondolkodik. Ja. Na, úgyhogy például a pénzügy. Ja, tehát a pénzügy az sértő. Oké, azért, mert a legtöbb ember számára az sötét terület. A sötét tanácsokra van kiépítve. Úgy élem az anyagi területen az életemet, ami igazából engem szolgál ki, vagy az én érdekeimet, és ezért sötétségben van, és szükség van a világosságra ezen a területen. De amikor megjelenik világosság egy pénzügyi területen, a pénzügyi területemen, az én életemben, akkor az támadó. Az támadó. De hagyd, hogy hozzászokjon. És lásd meg, hogy majd mit tesz Isten rajtad keresztül. Ja. Aztán a szexuális terület. Ugye mindig mondom, hogy ez a két téma, ami mindig aktuális. A szexuális terület, a szex. Nem hiszem, hogy a pásztornak mindig példaként a szexet kéne behoznia. Miért kell erről a gyülekezetből beszélni? Miért? Hát ó, igen, hát ezen a héten egyikünk sem gondolt még a szexre, igaz? Egyikünk se. Senki nem gondolt. Jó, néhány kivételt leszámítva. De szerintem mindenki gondolt rá, mindenki találkozott vele, vagy így, vagy úgy. De inkább a legtöbben itt a Frigyládán gondolkodtatok az elmúlt héten, meg Isten Sekina dicsőségén, meg a Szent Háromságon, vagy a Szent Sátornak a cölöpjeiről, meg a vászonról, hogy milyen vászont használtak a sátorépítésnél. Nem, az ember a legtöbbet a mindennapi dolgokról gondolkodik. És a mindennapi dolgokban ott van Isten. És nem szeparálhatjuk el a gondolkodásunkat, az életünket úgy, hogy Hát de ez a mindennapi dolgok, az a hétköznapi, és akkor van a szellemi. Nem, minden szellemi. Minden szellemi. És általában ez a hétköznapi határozza meg igazán, hogy amúgy ezeken a nem hétköznapi dolgokon hogy gondolkodok, meg egyáltalán gondolkodok-e. Mert ezek viszik el az embert, a hétköznapi dolgok. Úgyhogy szükségünk van a világosságra ezen a területen. És ugyanígy, tehát lehet, hogy sértő, és lehet, hogy támadó. De az, ha valaki szexuális érzetével nem a férjé, vagy nem a feleségével, az bűn. Tehát egyszerű, ez bűn. Tehát ez nem helyes. Ez sötétség. Azt hittem belőle, hogy ti szeretitek az embereket. Igen, szeretjük az embereket. De attól még a bűn az bűn. Tehát, Tehát főleg, ha hívő az ember, és így él. Tehát nem nevezhetjük együttalvásnak, nem nevezhetjük ezt szeretkezésnek, a házasságon kívüli szexuális életet. Nem szeretkezés, mert semmi köze szeretethez. Házas életet élünk? Nem, mert nem vagytok házasok. Hogy szokták még nevezni? Hát egy ideje együtt alszunk, nem? Nem együtt alszatok, nem? Az nem együtt alsz. Nem úgy hívják, hogy együtt alsz. Szexuális élet. Oké? De az házasságon belül van. De hát felnőtt vagyok. Jó, akkor viselkedj is úgy. Oké? Tehát a világosság az sértő. Tehát vannak, akik flörtölgetnek. Csak úgy mindig kidobják a horgot. Hát, ha valakin felakad. És közben szédítik a nőket. Vagy a férfiakat. Oké? Tehát valaki flörtölget az öltözködésével. Tehát, hogy Balú, te sértegetsz engem. Nem. Te sérted Istent? Fordítva. Vagy tudod, vagy szülőknél gyerekekkel sport vagy zene. Csak föl kell világosítani minden szülőt, hogy nem lesz olimpiai bajnok a gyerekedből. Nem lesz. Meg nem lesz, hogy hívják a zongoristát, a Judit néni kedvencét? Havasi Gyopár, vagy hogy? Havasi Balázs, tényleg? Tehát abból egy van. Meg az olimpiai bajnokból is egy van 5 évente abban a sportban. Vagy 8 évente, vagy 12 évente. Úgy értem, hogy valaki ismétli. Tehát például, ha a kajakra gondolok. Nem tehetek egy olyan terhet akár a gyerekemre, hogy mindent áldoz föl. Hogy egy héten 14-szer járja edzésre, és mindent tegyél bele, az egész gyerekkorodat tedd bele, és aztán megtörténik az a csalódás, amit már 15 éve korábban már leírtam volna, hogy nem lesz belőle olimpiai bajnok, mert abból csak egy lesz. De mégis szülők olyan dolgoknak ki prédává teszik a gyerekeiket, és olyan magas elvárások vannak, hogy aztán csak fölkészítik egy 15 éves kemény munka után egy bődületesen nagy csalódásra, mert elment 15 év. Ja, tehát, hogy nem lesz az. Tehát. És szerencsétlen gyerekek pörögnek, mintha az életük múlna rajta, közben az apja élete múlik rajta, vagy az anyja élete. Mert ő neki nem sikerült. Vagy neked, fiam, már sikerülni fog. És mindent rááldoznak. Főleg a gyereket. Ja. Úgyhogy ja, tehát van sok-sok terület, ahol igen, lehet, hogy sértő az, amit Isten mond. De ha meg vagy sértődve, akkor dicsőség az Úrnak, én ezt mondom. Tehát dicsőség az Úrnak, mert az azt jelenti, hogy Isten szól és ad világosságot. És egyszerűen csak találkoztál azzal a tulajdonságával a világosságnak, hogy ez támad. Hogy valami, aminek nincs ott helye, annak mennie kell, amikor a világosság megjelenik, és ez jó. Ez jó. Amikor zavartalan élhetek a sötétségbe, az júj. Az baj. Második tulajdonsága. Megmutatja lehetőségeket. A világosság megmutatja a lehetőségeket. Efézus 2:10-ben Pál apostol azt mondja, hogy Isten minket a saját kezével alkotott. Arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Oké, tehát azt mondja, hogy Isten az ő kezével alkotott, tehát egyediek vagyunk. Jézusban teremtett bennünket. És miért vagyunk újjáteremtve Jézusban? Hogy jó cselekedeteket tegyünk. Olyan, azokat a jó cselekedeteket, amiket ő már előre előkészített számunkra. De akkor tudjuk ezeket tenni, amikor vele járunk a világosságban lépésről lépésre. Akkor olyan dolgokba tudunk belelépni az életünkbe, amiket Isten már előkészített. Ez egy akkora áldás a világosságban való járásban, hogy egyszerűen csak észreveszed, hogy a dolgok, amik történnek, hát ez olyan, mint hogy ez valaki így összerakta volna. Valaki. Nem azt mondom, hogy az élet az happy és sunshine lesz minden helyzetben, mert vannak olyan tragédiák és balesetek is, amiknek a közepén ezt valaki összerakta. Pedig eltört a gerincem, pedig széttört a kezem. A héten olvastam egy budapesti testvérnek a bizonyságát, azt hiszem, hogy Kirgisztánban voltak nyári aratáson, konferencián 2014-ben, és csak valami vízumot mentek el egy másik Biskekbe, igen, azt hiszem Biskekbe vízumot mentek meghosszabbítani, hogy még maradhassanak, mert csak azt hiszem, hogy 30 napos vízum van, és egy taxival mentek, és valami elaludtak az autóba, a taxisofőr nem, az durdefektet kapott, és valami 120-szal. Valami 4 villanyoszlopot elvittek, valami 7-szer pördült meg az autó. A rendőrség megállapította, hogy a 3. pördülésnél már elvileg, amivel ott találkoztak és ütköztek, már meg kellett volna halniuk. És a lábukon jöttek ki az autóból. Persze úgy, hogy az egyiknek eltört a gerince, és hát van valami 3, valami tartója egy gerinc csigolyának, abból 2 eltört, nem tudom, hogy hívják. Akkor valamelyik csak felszíni sérüléseket, vagy csuklója tört el, másiknak szanaszét tört minden ujja, azt kellett össze-vissza operálni, meg fejsérülések voltak. De tulajdonképpen túlélték, és mai napig azt mondják, és ahogy leírják a bizonságba is, hogy ez tökéletesen össze volt szerkesztve minden. Az, ahogy a kórházban voltak, az, ahogy a muzulmán orvosról kiderült, hogy ő olvassa a Bibliát is, bár muzulmán, de tudtak beszélgetni, akkor azok az emberek, akik ott voltak az ágyon mellettük a kórházban, hogy tudtak bizonyságot tenni, és hogy adták át az életüket azok az emberek egy muzulmán országban és kórházban Jézusnak. Tehát nem azt mondom, hogy amikor mész, és Jézussal jársz, akkor minden szuper dolog, és minden kényelmes és boldogságos, és erre mondjuk azt, hogy Isten által van összeszerkesztve, hanem amikor van egy tragédia, amikor fáj, és van benne gyötrelem. De aztán észreveszed, hogy ebben van egy isteni terv. És Isten használ benne téged. Vagy Isten ki belevisz abba a helyzetbe, egy tökéletes, megrendezett helyzet, hogy végre szíved össze legyen törve, és meghald az ő szavát. Tehát egy tragédia, az vagy azért van, értem van, vagy valaki másért. De Isten bevon engem abba a tragédiába, hogy szolgáló legyek valaki felé. És mert Isten csak így tud esetleg valakinek az életébe belépni, hogy engem beletesz abba a nehéz helyzetbe. Hogy én abba a nehéz helyzetbe találkozhassak ő vele. Ezzel az emberrel. Úgyhogy, szóval Jézust követni. Tehát ezek a előre elkészített jó cselekedetek számunkra, de ez lépésről lépésre megy, hogy követjük a világosságot. Hogy követjük Jézust. És ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Biztos vagyok benne, hogy gondolkodtál már ezen, vagy lehet, hogy a mai napig gondolkozz benne, hogy valami többnek kell lenni ebben az életben, mint ami most van. És azt mondom, mert igazad van. Van több. De úgy fogjuk felfedezni, hogy előbb felfedezzük azt, hogy kicsoda Jézus, és aztán jön az a több. Hogy előbb felismertet. Van ez a oltári nagy baromság és hülyeség, amit sokszor akár a gyerekeinknek, vagy akár ilyen motivációs tréningeken tanítanak, hogy az lehetsz, fiam, ami csak akarsz. Csak higgy benne, higgy magadban, és bármivé válhatsz. Vagy ilyen üzleti tréningeken is nyomják ezt. Bármi lehetsz, az lehetsz. Figyeljetek erre, az első számú cáfolatom, az, ha láttál már X-faktort, Megasztárt, meg ilyen tehetségkutatókat, nem akkor, amikor azok énekelnek, akik tudnak, hanem a válogatók. Ez mindegyik úgy áll oda, hogy azt mondták neki, jaj, drágám, olyan szép hangod van, meg tudod nyerni a Megasztárt, és egy csomóan a saját szájukkal mondják. Hát, mert anyukám azt mondta, amikor hallottam, hogy énekelek, hogy ezzel meg lehet nyerni, és megszólal, és halkítasz. Nem, némítasz. Mert borzasztó. Vagy fetrengesz a rögéstől, és ezért nézed, hogy komolyan ez vicc. Nem hallja magát. De ők elhiszik, hogy ők képesek, vagy ők elhiszik, hogy jó hangjuk van, de nem. Nem. Akármennyire hisz, nem. Nincs. Nincs. Baromság. Ja. Tehát hiába hiszek magamban, hogy én egy NB1-es kosaras leszek, nem leszek. Na, hát most nem leszek. Nem leszek. Tehát nem. Hogy könyvelő leszek. Nem, az se leszek. Utálom az adminisztrációt. Papírt látok, és bepisilek. Nem tudom, tehát gőzsbe rándul mindenem. Nem, tehát Róma 3:23, mindenki el van veszve. Mindenki elveszett. Hiába van Isten dicsőségnek. Nem részes Isten dicsőségnek. Mindenki bűnös. Mindenki bűnös. És egy részt csak olvasunk föl gyorsan a apostolok cselekedetei 26-ból, ahol Pál apostol elmeséli az ő megtérését, hogyan találkozott Jézussal. És ugye Jézus azt mondja, hogy kövess engem. Miért mondja? Hát azért mondja, mert Jézus nagyon jól tudja azt, hogy tehát amint követsz, meg fogsz engem ismerni. Tehát amint követsz, meg fogsz engem ismerni. És amint megismersz, elkezdesz megtanulni bízni bennem. Megtanulsz bízni bennem. És ha bízol bennem, akkor képes vagy az életedet is odaadni értem. Tehát mindig, amikor egy lépést teszünk Jézussal, és megtesszük, akkor megismered egy árnyalatát Jézusnak. És azon a területen, vagy abban a dologban születik egy hit, egy bizalom Jézust illetően. És aztán azon a területen tovább hív, de most már van egy tapasztalatod, hogy hú, hát léptem ezen a területen Jézussal egy lépést már, és megismertem őt, és megláttam őt, és bízom benne, úgyhogy most már hajlandó vagyok még egy lépést. És ezt megteszi minden területen az életemben. Annyira jó ez. Annyira jó ez. De az a helyzet, hogy az a baj, hogy sokszor gond van a követésünkkel. Nem követjük Jézust a kereszténységben. Nem követjük Jézust. Tudod miért? Azért, mert nem értjük meg, hogy kicsoda ő. Nem értjük, hogy kicsoda maga Jézus. És én azt mondom, hogy tehát az életben a legnagyobb lehetőség, számunkra a legnagyobb lehetőség az, hogy követhetjük Jézust. Hogy Jézus ma azt mondja nekem és neked, hogy kövess engem. Kövess engem. Mert amint követjük őt, megismerjük, hogy kicsoda ő, és amint megismerjük őt, a bizalom növekedni fog benne, és onnantól kezdve meg fogjuk tenni azt, amit ő kér. És természetes lesz számunkra, amikor ő szól hozzánk, hogy tedd ezt, tedd azt, menj erre, menj arra, csináld így, csináld úgy. És Pál apostol lángba borította az ő vidékét. Földrajzilag is, de a körülötte lévő emberek életét is, akivel csak találkozott, vagy aki akár a csapatában benne volt. És tehát én azt gondolom, hogy ő hatással volt ránk is, nem? Pál apostol. Bár nem ismertük személyesen, de ott vannak a levelei, abból prédikálunk, azt olvassuk, és hatással van az életünkre. Pál apostol találkozott Jézussal. De mielőtt találkozott volna Jézus, a keresztényeket gyilkolt. Tehát ultra sötétségben ért. De megtért, és követte Jézust, és olyan helyekre elvitte aztán őt, hogy politikai vezetők előtt tett bizonyságot, félelem nélkül. És ez az Apcsál 26, ez is az. Agrippa király előtt van. És meséli el a sztoriát. Tehát Isten elvitte őt ebbe a helyzetbe, hogy egy politikai vezető előtt állhat, és bizonyságot tehet a megtéréséről. És ezt mondja itt a 12. versben, Apostolok cselekedetei 26. fejezet, 12. vers, azt mondja, meséli a megtérését. Egy ilyen alkalommal éppen úton voltam, tehát amikor gyilkolta a keresztényeket, meg üldözte, Damaszkus felé voltam úton, ahová jeruzsálemi főpapok küldtek. Egyszer úgy déltájban az égből a napnál is fényesebb világosság, ugye, ragyogott rám. Tehát azt mondja, világosságot láttam. A világosság támadó. És körülvet engem, meg a kísérőimet. Mindennyire leestünk a földre, ugye? Mert a világosság az támadó. Én pedig hallottam, hogy valaki így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, mert ez volt a régi neve. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked a saját lelkiismereted ellen harcolni. 15. vers, ekkor én megkérdeztem, ki vagy te, Uram? Oké? Okay. És ez a fontos kérdés itt számomra, hogy ki vagy? Nem az volt az első kérdése Saulnak vagy Pálnak, hogy mit akarsz? Vagy hát igazából már tudta, hogy kivel beszél. Egy bizonyos módon, hogy ki vagy te, Uram? Tehát Saul megértette, hogy valami nála nagyobbal találkozott. Mert a világosság ez nagyon erőteljes volt. Megvakította őt. És megvakult egyébként. 3 napig ezután ő vak volt. Tehát annyira a sötétségben volt, hogy Isten megvakította őt 3 napra. Az a világosság, Jézus személye megvakította. És Jézus válaszol 15. versben. Jézus vagyok az, vissza. Jézus vagyok az, akit üldözöl. Tehát Jézus vagyok. Jézus vagyok. Yeshua, a megmentő, a megváltó, akit te üldözöl. 16. vers. De most állj fel. Azért jelentem meg neked, mert kiválasztottalak, hogy a szolgám legyél. Azt akarom, hogy tanúskodj az emberek előtt arról, amit ma láttál, és amit majd ezután mutatok neked. Tehát az azt jelenti, hogy jössz velem. Most láttál valamit, erről tanúskodni fogsz, de... még hátra van, még mutatok neked rengeteg mindent. De ahhoz, hogy én meg tudjam mutatni ezt, azt, amazt, ahhoz neked jönnöd kell. Tehát 100 méterre mögöttem vagy, akkor én nem tudok itt neked dolgokat mutatni. Tehát az, hogy mutassak neked dolgokat, amiről majd beszélhetsz, ahhoz jönnöd kell velem. Jönnöd kell velem. Ki úgy, hogy föl a lábadra Pál, vagy Saul, és megkapja az elhívását, megkapja a küldetését Jézustól. Tök jó. És igazából Jézus elárulta neki az élete hátra lévő részére az ő életének a lényegét. Elmondta neki. Tehát más szóval csak ez a helyzet, amiről beszélünk. Tehát Pál, elmondom, hogy ki vagyok, most elmondom, hogy mit akarok veled. Oké, tehát elmondtam neked, hogy ki vagyok, most elmondom, hogy mit akarok veled. És a legnagyobb lehetőség számunkra az életben, hogy megismerhetjük Jézust. Hogy kapcsolatunk lehet Jézussal. És ezért fontos az Isten tisztelet, ezért fontos, hogy olvassam a Bibliámat, ezért fontos, hogy a közösségben vagyunk, tegyük fel a kérdéseinket, beszélgessünk dolgokról, beszélgessünk Bibliáról. Ha olvasom és fölmerülnek kérdések, írd föl nyugodtan a kérdést, és aztán tedd föl valakinek, nem muszáj pont nekem, de valakinek, akik régóta itt vannak már köztünk, tudod, Gáborok, nyugodtan föl lehet tenni nekik a kérdéseket. Tehát Jézus segít megérteni azt, hogy kicsoda Jézus, tehát hogy kicsoda ő. Mert az a helyzet, hogy soha nem fogjuk azt csinálni, amit ő akar, amíg nem ismerjük meg azt, hogy kicsoda ő. És egyszerűen nem fogjuk megérteni, hogy mit akar, amíg meg nem ismerjük őt. De amint megismerjük őt, hogy kicsoda ő valójában, onnantól kezdve megteszünk bármit, amit csak ő akar. Úgyhogy Úgyhogy a keresztény élet az nem egy javasolt életforma, hanem az egy alávetettség Istennek. És egy ámulatos lehetőség, egy valós, igazi, szabad életre ebben a megkötözött világban. De nem fogjuk soha alávetni magunkat olyas valakinek, akit nem ismerünk. Nincs bizalmunk rá. Úgyhogy a legjobb kérdés, amit föltettünk ma, és tedd föl minden nap az imádságaidban, hogy kicsoda vagy, Uram. Mutasd meg nekem, hogy kicsoda vagy te. Aztán mutasd meg, hogy kicsoda vagyok én. És aztán kicsoda vagyok én benned. Ja. Úgyhogy kérhetjük, hogy mutassa meg még jobban magát nekünk. Harmadik tulajdonsága a világosságnak, hogy akadályokat leplez le. Nem bős dolog sötét lakásban akadálypályát fölállítani, vagy úgy végigmenni a lakásban fölállított gyerekakadálypályán, hogy le van kapcsolva a villany, tehát ez nem izgalmas, fájni fog. De tehát a világosság az mindig is szól, hogy hé, itt lassíts, itt le kellene lassítani. Van egy jó könyv, James Dobsonnak a könyve, a serdülőknek írja, de ugyanez a könyv megvan két formátumban, az egyik, ami serdülő nyelvezetem van, a másik a szülőknek, segítség serdülő a gyerekem, valamilyen a címe. És abban van ez a kép, úgy kezdődik az egész, hogy mi felnőttek, vagy én legalábbis, aki tanítom ezt nektek, gyerekek, én az ember vagyok, aki ott áll az út szélén egy nagy táblával, hogy lassíts, mert szakadék 200 méter múlva. Ti meg jöttök 240-nel, és még magyaráztak is, hogy mit magyaráz ez a fickó az út szélén, mi jobban tudjuk, és nyomjuk neki. És még ott állunk, és figyelj, hogy ilyen gyorsan mész, az halálos lesz. Tudod, és tehát ezt teszi a világosság, azt mondja, lassíts, nyugi. Nyugi, nem kell erőltetni, nem kell túl gyorsan menni. Csak képzeld el, kimenném ma, nem ma, de ma éjjel kimész. Nem a körútra autóval, hanem olyan utcákba, ami jobbkezes, nincs kivilágítva, és 120-szal mész. És te se kapcsolod fel a fényszórodat. Tehát az brutális eredménye lesz. Tehát... De emberek ezért sérülnek meg, mert így élik az életüket. Sötétségben, csupa jobbkezes, tehát semmi alávetettség nincsen az életükben, sehova, csak mennek, és 120-szal mennek. És nem értik, hogy miért vannak mindig összetörve, miért vannak sérülve állandóan. Ja, de ha Jézussal járunk, világosságban járunk, akkor ő meg fogja mutatni az akadályokat is. Mert a világosság az megmutatja az akadályokat is. Ja, úgyhogy ez jó. Ja. De gondolkodhatunk így is róla, hogy mert lehet, hogy kényelmetlen vagy sértve, amikor is a világosság azt mondja, hogy lassíts, vagy ez nem jó, vagy ne így, vagy ne ezt. Vagy azt mondja Isten, nem tudlak a következő szintre vinni, mert nagyon ragaszkodsz ehhez. És nem veszed figyelembe a világosságot, amit mutatok, vagy amit mondok. És nem tudlak tovább vinni. Nem tudlak egy magasabb szintre vinni. És tehát képzeljük ezt el így, Isten szemszögéből. Tehát mondjuk azt, hogy rák van a testemben. Egy rákos betegség. És hogyha az lenne, akkor én azt akarnám, hogy azt szedjék ki. Nem? Tehát szerintem ez egy értelmes elgondolás, hogyha rájövök, hogy rákos vagyok, hogy rájönnek, hogy rákos vagyok, akkor attól meg kell szabadulni. Azt akarom, hogy ez eltűnjön. Uram, vagy tüntesd el valahogy, vagy doki, az Úr segítségével szed ki, légy szíves. Hogy ne legyen probléma. De mi van, amikor szellemi rák van bennem? És és Isten rámutat. És akkor most Isten szemét, hogy azt mondja, hogy ennek ki kell penderülni az életemből? Vagy Isten szeret, és azért mondja, hogy ennek ki kell penderülni az életemből? Ugye, tehát az Isten szerelme az, ami azt mondja, hogy ennek mennie kell. Tehát nem azért mutat rá akadályokra, hogy jól ledarongoljon, hogy visszatartson a jó dolgoktól, hanem azért, hogy a következő szintre vigyen. Ja. De amíg nem valljuk meg a bűnt, addig nem tud. Addig az egy akadály, ami ott van. És nem tud menni tovább. Számomra mik voltak az akadályok? Már beszéltem sokat a pornográfiáról az életemben. Ez egy akadály volt az életemben. Vagy megraboltam Istent legalább 9-10 évig a kereszténységemben, hogy nem volt egy elkötelezett döntésem a tized. Ez egy akadály volt. Az anyagi életemben is egy hatalmas akadály volt. A túlzott szolgálat. 2006-2007-es év, az egy túlzott szolgálat volt, akkor még Budapesten voltunk. És ez a két év, az gyümölcsöző volt nagyon, de alig láttam a feleségemet, meg a Flórát. Meg is akkor még ráadásul még baba volt a Fruzsina. Tehát picike volt. De én nagyon népszerű, meg híres voltam a gyülekezetben. Ugye? Mit ér? Az egyik a másik nélkül semmit. Ja, tehát akadály volt. Vagy az emberektől való félelmem, hogy mit szólnak az emberek. Ha ezt mondom, ha azt mondom, ha azt mondom. És már láthatjátok, hogy nem érdekel. Tehát mondom, ahogy eszembe jut, vagy ahogy gondolom. És nem érdekel, ha valakinek ez nem tetszik. És biztos, hogy van még egy csomó. De hogy tehát vannak akadályok, amit jön a világosság, és megmutatja ezeket az akadályokat. És akkor az embernek a reakciója, ez kell legyen megvallom, ami azt jelenti, hogy igazad van, Uram, ezen a területen igazad van, megbánom, tehát elfordulok tőle, és aztán jönni fog az áttörés. Ennek az újfajta életnek a gyümölcse majd jönni fog. Ja. És ez nem csak az én életemre lesz hatása, hanem a családom életére, és aztán a gyülekezetem életére, és aztán a városom, a közösségem életére. Ja, úgyhogy, és egyébként ezt hívják úgy, hogy megszentelődés folyamata, egy ilyen teológiai kifejezés. Megszentelődés folyamata. Hogy Isten szemében a megtérésünk pillanatában már szentek vagyunk és feltetetlenek. De az életünk arról szól, hogy ő szépen előveszi a területeit az életünknek, és elkezdi megvalósítani azt a szentséget, gyakorlatilag is. Persze ő így lát bennünket szentnek. De lehet, hogy megtérek, és még a régi utakon járok, ami nem szent, de Isten a kezébe veszi, és elkezdi formálni, elkezd szólni, elkezd tanítani arról a területről, és én megvallhatom, hogy igazad van. Én rosszul élem az életemet ezen a területen. Igazítom te hozzád. Bocsáss meg, Uram. És aztán az ő kezébe kerül ez a terület. Tehát, és megszentelődik. Megszentelődik. Ja, úgyhogy erről szól az életünk, ahogy követjük őt. Megmutatja az akadályokat. Megmutatja. Ja. Nincsenek egyébként Istennek elvárásai olyan módon, hogy újszülött vagy Isten országába, akkor nincs magas létsz, tehát Flórácskával se azot hazahoztuk a kórházból, és akkor egyből már, kislányom, néhány szabályt most, hogy hazajöttél, le kell fektessünk. Nézzél rám, ne döntsd el a fejedet, ide nézzél rám. Úgy nézel rám, mint fátyolosan nézel rám, mintha nem látná, itt vagyok. Tudod, nem ez volt. Úgy kezeltük szülőként, mint aki annyi idős, amennyi. És az a képessége alapján, amire abban a korban képes. Isten is így. Tehát ha hirtelen elkezdene formálni bennünket, ugye valamelyik nap beszéltünk a Tibivel erről, tehát ha megtérésünk pillanatában minden területet elkezdeni így az ő képére formálni, belerokkannánk. Belerokkannánk. Nem, a lépésről lépésre való életben szépen megerősödünk. és megerősödünk a következő formálásra, és aztán megerősödünk a következő formálásra, és megerősödünk a következő formálásra. De kell az, hogy lépjünk előre. Egy lépést. Egy lépést. Ja. Úgyhogy Zsoltárok 139, ez egy ilyen gondolkodást mutat, a 23. 24. vers, Zsoltárok 139, 23. 24. vers, ahol azt mondja Dávid, aki írta ezt a Zsoltárt, hogy vizsgálj meg Istenem, világítsd át szívem. Oké, világosság. Próbálj meg és vizsgáld meg gondolataimat. Nézd meg, van-e bennem gonosz szándék. Vezess engem az örök élet ösvényén. Oké, tehát itt a kihívás most számotokra. Következő héten minden nap, minden reggel imádkozd ezt a 2-3 sort. És lássuk meg, hogy mi fog történni. Jó? HF. HF, írjátok nagybetű, HF. Arra számíts, hogy nem azt fogja mondani, hogy na jó, apukám, anyukám, te tökéletes vagy, nem kell semmit formálódnod. Tudod mit? Inkább csücs be az én helyemre. Csináld te helyette, mert annyira tökéletes vagy, és annyira jól csinál dolgot. Nem, ilyen nem lesz. Nem lesz. De lássuk meg, hogy Isten előhoz-e valamit. Hogy előhoz egy területet. És aztán, hogy lássuk meg, lesz-e ott egy megvallás, hogy bocs uram, igazad van, neked van igazad, és nekem nem. És akarok ebbe változni. És biztos lesz benne, hogy lesz áttörés. De az áttörés megtörtség nélkül nem történik meg. Nem. És a negyedik tulajdonság, a világosság győzedelmeskedik. A világosság az győzedelmeskedő. Tehát lehet, hogy úgy ülsz most itt, hogy a világosság egy kicsit megbántott, megsértett téged. Lehet. Vagy itt hallgatod az internet előtt, és valami bemart. Lehet. De csak lássuk. Lássuk ezt, hogy Isten az első dolog, amit tett a teremtéskor, hogy külön választotta a világosságot a sötétségtől. Tehát a kettőnek együtt nincs helye. És Isten az életünkben el akarja választani a sötétséget a világosságtól. És ezen dolgozni. Ha ő, mint világosság belép az életünkben, akkor ez az elválasztás ez mindig ott lesz. Ezt nem lehet elmosni, nem lehet elmismásolni. Ez lesz egy ilyen kardél. Lesz az életünkben. Érezni fogjuk, tapasztalni fogjuk. És ugye beszéltünk róla, minél tovább vagyok a sötétségben, annál inkább fáj a világosság, mert támadó. De ott van a lehetőség, hogy megismerjük Jézust, és hogy megismerjük Jézust. Ő benne a bizalmunk növekedni fog, és megmutatja nekünk az akadályokat az életünkben, ahogy megyünk vele lépésről lépésre, és ott vannak azok az akadályok, amik bántanak, sértenek, fájdalmat okoznak nem csak nekünk, hanem másoknak is, sőt, nem csak fájdalmat okoznak, el akarnak pusztítani, de ott van, és megmutatja ezt, nem azért, mert utál, hanem azért, mert szeret, és aztán ott vagy, és lehet, hogy ezen a ponton, lehet, hogy ilyen kétségbe esett vagy, és azt mondja, de való. De ez az akadály, amit most Isten megmutatott nekem, jó, én hallgattam rád, imádkozom egész héten ezt a 139. Zsoltárt, imádkozom 23-24-en, de olyasmit mutatott meg, hogy ezen az akadályon én nem... Tehát képtelenség a győzelem. Ez akkora dolog. De hagyd mondjam azt, hogy a sátán ez egy hazug dög. Egy hazug dög. Mert ha Isten megmutatott egy akadályt, amit le kell rendezni, az azért mutatta meg, mert képes vagy lerendezni ő vele. Mert ami lehetetlen embernek, Istennek lehetséges. És hogyha ő megmutatta, akkor ő tudja jól, hogy te le tudod azt győzni az ő erejével. Nem a te erőddel. Igen, igazad van, nagy, és képtelen vagy rá, és nincs erőd. De neki van. De neki van. És az ő erejével meg tudod tenni. Egy János 1, 3. és 5. vers. Figyelj, amint láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretet közösségbe, amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.
Azért írunk most nektek erre, hogy ti is együtt örüljetek velünk. Az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk, és amelyet most nektek hirdetünk, így szól. Isten világosság, és benne nincs semmi sötétség. Tehát a világosság az mindig győz. A világosság mindig győz a sötétség felett. Úgyhogy figyelj, ha Isten elkezdett egy munkát benned, vagy az életedben, akkor ez be is fogja fejezni. Ez azt jelenti. Be fogja fejezni, véghez fogja vinni. Csak tedd azt, amit Isten mond, hogy tegyél. Ez a te részed, jó? Tedd azt, amit Isten mond. És csak nyugi. Mit szoktak kérni a weblapra, ami még nincs kész? Feltöltés alatt? Vagy milyen? Szerkesztés alatt, feltöltés alatt. Mindannyian ilyen cipőbe vagyunk. Mindannyiunknak a nyakába ott lóg egy tábla, hogy szerkesztés alatt vagyunk. Tehát nem vagyunk még kész. Egyikünk sincs még kész. Az, aki melletted ül, néz a melletted ülőre, ő szerkesztés alatt van. Néz a mögötted ülőre, ő is szerkesztés alatt van. Aki melletted ül, de most éppen ki kellett mennie, ő is szerkesztés alatt van. Aki itt szokott ülni melletted, de ma nincs itt, mert nem tud valamire eljönni, ő is szerkesztés alatt van. A házastársad is szerkesztés alatt van. Érted? Zsuzsi, aki gyönyörűen énekel, és vezet bennünket Isten jelenlétébe, szerkesztés alatt van. A Balú, aki prédikál, több más jót nem tudok róla mondani. Ő is szerkesztés alatt van. Mindenki szerkesztés alatt van. Mindenki, az egész gyülekezet, akik itt vagyunk. Ezek vagyunk. Ja. Úgyhogy, ha szerkesztés alatt akarsz lenni, de még nem vagy ott, akkor meg hívd be Jézust az életedbe. Hogy aztán ő elkezdjen átalakítani. Elkezdjen átszerkeszteni. Ez az első lépés igazából mindenkinek. Ahhoz, hogy kapcsolatunk legyen Jézussal, nem kell, hogy megváltozzunk. Nem kell senkivé válnom. Csak el kell, tehát ahhoz, hogy szeressen engem, hogy elfogadjon engem, nem kell tennem semmit. Csak be kell fogadnom őt a szívembe. Bármit is jelent ez a szó, hogy befogadni, mert nem tudom Jézus beletenni így a szívembe. Tehát használ ilyen kifejezéseket a Biblia, de csak azért, mert emberek vagyunk, és ilyen korlátozottak vagyunk, valahogy meg kell értsük ezeket a nálunk sokkal magasabb szellemi dolgokat, és szavak dobozába kerül bele Isten. Tehát ez a Bibliának is ez a korlátja, hogy szavak dobozában van. Mert így értjük meg őt. De egy biztos, hogyha a szívünkben születik egy bizalom Jézus felé, akkor egy új élet elkezdődik. Ami soha nem fog véget érni. Ja, úgyhogy fogad be őt, és ő elkezd belülről megváltoztatni. A házasságod szétesőben van, döntsd el ma, hogy segítséget kérsz. És ő elkezdi átszerkeszteni először a te szívedet. Tudod, ha bűnben élsz, férfiak, nők, ha bűnben élsz, akkor tudod, vald meg, kér segítséget, küszködsz, vald meg, kérjél segítséget. Lehet valaki azzal küzd, hogy egy következő szintre menjen Jézussal. Csak keresd őt, mi az akadályra, mutasd meg. Itt az idő, hogy elkezd imádkozni, kérdezz, és hagyd mutassa meg, hogy mi az. Mi az az akadály, ami ennek az útjában áll. És ő megmutatja, mert szeret. Úgyhogy köszönjük Jézus. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket annyira, hogy megsértesz bennünket. Úgyhogy kérünk arra, hogy adj nekünk bátorságot, hogy szembenézzünk mindazokkal a dolgokkal, amiket felhoztál most, vagy amiket majd felhozol. Mert szükségünk van a megvallásra, szükségünk van a megbánásra, szükségünk van üdvösségre, a helyreállásra. És köszönjük azt, hogy élhetünk egy magasabb szinten mindig. Köszönjük azt, hogy te áttörést adsz az életünkben. Úgyhogy ha lerendezni valód van Jézussal, akkor rendezd le most. Legyen meg ez az áttörés ma. most. Ne küzdje lenne, miért küzdenél egyébként is. Miért? Az áttörés ellen. A legrosszabb az, amit tehetünk. Hogy emberek küzdenek. Ha beszélned kell valakivel, akkor beszélj. Az, hogy küzdhetsz, az azt jelenti, hogy Isten szeret téged. Mert szólt hozzád. És ezért van küzdelem benned. Mert nem akar benne hagyni. Ki akar hozni belőle. Egy magasabb szintre akar vinni. Egy olyan életet akar, amiben még nem voltál, nem jártál, nem volt részed. És úgy tette ezt lehetővé, hogy 2000 évvel ezelőtt meghalt a kereszten. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy te ott találkozol velünk, ahol vagyunk. És te vagy az, aki felemelsz bennünket. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Annyira szeretsz, hogy nem hagysz ugyanabban az állapotunkban, amiben vagyunk. És köszönjük azt, hogy minden egyes körülményt használsz az életünkben. Minden körülményt. Mindent a te dicsőségedre és a mi javunkra. Hogy átformálódjunk a te képedre, Jézus. Imádkozom azokért, akik ma válaszolnak a szívükben neked, hogy eljussanak tényleg a teljes alávetettségig, Jézus. A drága nevedben. Amen.